görbékkel, egydimenziós alakzatokkal végeztünk. Jönnek a felületek, kétdimenziós alakzatok. Kezdjük a történetet a legelejéről. Ugyanazt a történetet fogom nagyjából elmondani, csak két dimenzióban, amit már egyszer meghallgattak, egydimenziós objektumokra. Tehát a görbék végtelen sok ponttól állnak, könnyen előlehet az, hogy fősoroljuk egyenként azokat a pontokat, amik most állnak a felületek is végtelen sok pontból állnak, fősen előlehet az, hogy fősoroljuk a pontjaikat. Ehelyett ugye egy egyenletet megadni, vagy egyenletrendszert fogunk megadni, amivel több ismeretlen van, mint ahány egyenlet, ennek megfelelően potenciálisan végtelen sok megoldásuk van, és azt mondjuk, hogy akkor ezek a megoldások tartoznak ahhoz a felülethez, amit ezen egyenlet specifikál. Az egyenletnek különféle formái lehetnek, kézenfekvő azt mondani, hogy akkor most a térben vagyunk, három DK-t koordinátánk van, az egyik DK-t koordinátát, mondjuk az ét fejezzük ki a másik két DK-t koordinátából X és Y-ból, tehát egy explicit egyenlettel, H magasság függvénnyel adjuk meg a felületünket. Ugye megint elmondhatom azt, hogy hát ez nagyon kézenfekvő volna, meg ilyen kétváltozós függvényekkel is sokat ebecseltek az elmúlt évek során, tehát ezt igazán értik, hogy ez hogy működik, de sajnos nem fogjuk használni, mert ugye ez is ugyanolyan mértékben korlátozó, mint az explicit egyenlet a görbék esetére. A legfontosabb a felületeket sem lehet így megadni, mert túlságosan erős követelmény az, hogy az ét legyen egyértelműen kifejezheti az X-ből és az Y-ból, azaz egy XY számpárhoz csak egyetlen egy zét tartozhat. Egyébként azért írják ezt magasságmezőnek, mert például a térképeken éppen ezt a megoldást használják. Térképnél feltételezzük, hogy a Föld az egy sík, és akkor megmondjuk, hogy a referencia síkhoz képest ugye a terep milyen magas. Már ott sem lehet barlangokat például ezzel ábrázolni, és hát ebben a formában mondjuk egy gömb sem adható meg, mert a gömb esetén egy XY számpárhoz, vagy nem tartozik egyáltalán Z, vagy most persze a szélét kivéve kettő darabtal. Tehát ezt felejtsük is. Ehelyett vagy implicit egyenletet használunk, ami ugyancsak az XYZDK-t koordinátákkal dolgozik, és ugyancsak belerakja őket egy darab egyenletbe. Ugye három ismeretlenünk van az XYZ, egy egyenletet kell neki kielégíteni, ennek megfelelően végtelen sok megoldása lehet ennek az egyenletnek. Vagy más oldalról, hogyha az XYZ akármilyen értéket fölvehet, akkor azzal, hogy a háromdimenziós euklidészi teret célozzuk meg, ha hozzáveszek egy kényszert, egy egyenletet, akkor a dimenziót 3-ból 2-re lehet csökkenteni, az pedig a terület. Tehát ez egy jó működő stratégiának tűnik, különben is, amikor ugye a geometriai bevezetőt tartottuk, és ismert geometriai alakzatokat, kiindulva a definíciójukból lefordítottunk a vektoralgebra segítségével egyenletekké, akkor tipikusan ilyen egyenleteket kaptunk, például ez a gömbnek az implicit egyenlete, ami annak a vektoralgebrai megfogalmazása, hogy az XYZ pontnak az X0YZ ponttól, ami a gömb középpontja, vett távolság négyzete, azt így kell kiszámolni, hogyha ebből még kivonjuk a gömb sugarának a négyzetét, akkor nullát kell. Vagy a másik konkrét példánk ugye a síknak az egyenlete, ami egy lineáris egyenlet volt, hogy az ABCD definiálja a síkot, azt is tudjuk, hogy az ABC az a síknak a normál vektora ebben az esetben. Mellesleg mind a két egyenlet olyasmit fejez ki, hogy azon pontok vannak rajta a gömbön, meg azok pontok vannak rajta a síkon, akiknek a távolság ugye a gömbtől vagy a síktól nulla. Voltak éppen ez a függvény, ez az egy függvény, a gömbtől, gömbfelszíntől való távolság négyzet, előjeles távolság négyzet, ugye, ami azért előjeles, mert hogy a kívül vagyunk pozitív, ha belül vagyunk negatív, ez pedig a síktól való távolság, előjeles távolság szorozva a normál vektor abszolút értékével. Tehát az egyik oldalon pozitívak a távolságok, másik oldalon negatívak, a távolságok, ami éppen a síkon vagy kaptunk. Jó, tehát ez az egyik opciónk. A másik opciónk pedig hasonlóan a görbékre használhatunk parametrikus formát. Ugye a görbéknél az volt az ötlet, hogy tekintsük az időt egy szabad paraméternek, és a görbe ezek után egy mozgás, ugye, hogyha az idő változik, akkor én szaladgálok, azaz bejárok egy görbét. Most ugye nem érjük be egyetlen egy szabad változóval, ezért az idő, mint intuitív paraméter, hát nem olyan kézenfekvően alkalmazható, ugye a felület kétdimenziós, tehát két szabad paraméterre van szükségem, ugye a görbéknél ezt a szabad paraméter D-vel jelöltük, itt pedig vagy U-val meg V-vel. Ha úgy tetszik, ugye a görbénél a intervallumot, a T-intervallumot, ugye T tipikusan az is a 0-1-ben van, képezzük le a háromdimenziós tér egy részhalmazára, ugye egy RT függvénnyel, ugye ez egydimenziós, tehát a leképzés is egydimenziós lesz. A felületeknél meg tipikusan veszek egy kétdimenziós tartományt, UV-t, ami egy egység négyzet, és ezt képezzük le megint ugye ugyanannak a háromdimenziós tartománynak egy részhalmazára, tehát egy kétdimenziós alakzatot kapunk, ami egy felület lesz. Csak amíg itt remekül lehet használni, hogy ez a paraméter, ez az idő, hát most nem. Erre is tudunk példákat, például a gömb parametrikus egyenlete, ugyanazt a sémát használja, hogy a földgömbön is két szöggel, vagy hosszúsági, meg szélességi szöggel azonosítunk egy pontot, ugye a gömbi koordinátáknak nevezik. Nézzük egy egységgömböt, hogy az egységgömbön egy pontot lehet azzal a két szöggel azonosítani, hogy megmondjuk, hogy a ponthoz vezető irány és az északi sark iránya, nevezzük a Z-tengelynek, milyen szöget zár be, hogy ez lesz a teta szög, meg még azt is hozzátesszük, hogy akkor a pont XY síkra vett vetülete milyen szöget zár be a X-tengelyen, ez pedig lesz a fi. Ugye ez a hosszúsági szélességű gömböknek a megfelelő. Tehát, ha ez a két szög megvan, akkor elő lehet állítani a gömb pontját, XYZ koordinátáját. Hát tegyük ezt meg, ugye egységgömb, tehát ugye ezt a pontot vetítjük a Z-tengelyre, az lesz a Z koordinátája ennek az egésznek. Ugye a merőleges vetítés miatt itt egy derékszögű, háromszögű keletkezik, aminek az átfogója 1, tehát ez a befogója éppen koszinusz teta. A második befogója pedig színusz teta, tehát amikor ugye ezt a pontot vetítjük az XY síkra, akkor ez a befogó színusz teta lesz, amit még tovább kell vetíteni az X-tengelyre. Megint van egy derékszögű áramszögű, ugye az átfogó a színusz teta, akkor ez a befogó színusz tetászor koszínusz fi lesz, a másik befogó Y koordináta pedig színusz tetászor színusz fi. Na ezt írtam föl itt X-re, Y-ra, Z-re. Kicsit tovább gondolva azzal, hogy mi van akkor, hogyha a gömb nem egység sugarú, hanem magyar sugarú, akkor persze föl kell nagyítani mindent, ugye az origóhoz képest, hogy gyerszeres nagyítást kell alkalmazni, tehát meg kell szorozni három koordinátát errel, és hogyha az origó, nem az origóban van a gömbünknek a középpontja, akkor az egészet el kell tolni. Na most, ugye a teta az északi sarktól a déli sarkról pi 0-tól 180 vagy 0 pi radiánban futkorászhat, a fi pedig 0-2 pi-ben. Mellesleg azért ezt jegyezzük meg, mert nagyon gyakori hiba. Tehát a teta az nem mehet 0-tól 2 pi, mert ha 0-tól 2 pi menne, akkor két bölgünk lenne. Ugye akkor kétszer járnánk körbe. Tehát az csak pi-ig megy. A tartománya ugye ennek a képzőnek eltérő, ugye azért, hogy ne kelljen ilyen 0,2 pi, 0 pi tartományokkal dolgozni, ahogy már a görbéknél is láttuk, szeretjük ezeket a szabad paramétereket normalizált tartományban tartani. Tehát szeretjük, hogyha ezek a 0,1 intervallumban rohangálnak, amit úgy lehet megtenni, hogy azt mondjuk, hogy az UV valóban a 0,1-ben lehet, és akkor persze az út föl kell skálázni 2 pi-vel, hogy ez a fi szög 0,2 pi-vel előálljon, és a P-t meg föl kell skálázni pi-vel, hogy az északi sarktól eljussunk a déli sarkra. Jó, ezek az egyenletek gömb, sík, paraboloid, hiperboloid, ugye felületből is ugyanolyan állatkert van, mint görbéből, előállíthatók akkor, hogyha ismerjük a felületnek a geometriai definícióját, vagy legalább a nevét, és akkor ki tudjuk nézni a Google-ben, hogy mi a felületnek az egyen. Az érdekes, illetve a fontos dolog az lesz, amikor például nem ismert a felületnek ez a geometriai egyenlete. Tyrannosaurus például ez jó példa erre, akkor nekem kell ezt a képletet valahogy létrehozni. Hogyan? Hát görbékben már nagyon profik vagyunk. Vissza fogjuk vezetni görbékre. A görbéknél pedig mi volt az általános séma, hogy a többféle stratégiát megismertünk, de mindegyiknek az alapgondolata ugyanaz, hogy pontokkal adom meg a görbét, ezek a pontok lehetnek a síkon is, vagy lehetnek a térben is, térbeli görbe esetén, és akkor ezekben a pontokban elhelyezek súlyokat, ez egy mechanikai rendszer lesz, az kijelent egy pontot térben vagy a síkon. Most, hogyha egy kilogrammnyi homokon van összesen, azt tudom szétosztani a pontokban. Amikor a tény itt van, kezdődik a görbe, akkor mondjuk akár az egész tömeget, akár a tömeg nagy részét a legelső pontban halmozunk föl, tehát a súlypont valahol itt lesz, hogyha itt halmozunk föl az utolsó szemlidokot, ez pontosan itt lesz. Aztán ahogy a tény elkezd változni, kegyetlenül lapátolunk, pakolunk át a pontot ide, aztán majd innen ide, és így tovább, ezáltal a súlypont majd be fog járni egy pályát. Mindig ez volt a séma, csak éppen a lapátolási stratégia, hogy egy tényleg pontosan mennyi súlyt tartalmaznak a kontropontok, az más és más volt a körbék, különböző körbék esetben. Most is ugyanezt fogjuk csinálni, de úgy, hogy először a felületből görbe lesz, aztán a görbéknél meg nyilván azt csináljuk, amit megtanultunk. De hogy lehet a felület definíciót visszavezetni görbe definícióra? Több három stratégiát fogok itt elmondani. Az első nagyon egyszerű, vegyünk két görbét, egy profil görbét, meg egy gerinc görbét, és a gerinc görbe mentén húzzuk végig a profil görbét, a kihúzás során ez a profil görbe súrolni fog egy felületet, na az az a felület, amire én gondoltam. Mit jelent az, hogy húzzuk végig ezt a profil görbét, ami egyébként ebben a konkrét esetben egy kör, föl tudjuk írni a parametrikus egyenletét, ez meg hát nem egy olyan speciális görbe, mondjuk Bézié görbe, amit kontrollpontokkal definiál. Mit jelent az, hogy végighúzzuk? Az, hogy eltoljuk ezt a görbét a háromdimenziós térben. Ja, ugye nagyon fontos hangsúlyozni, hogy persze a két görbét nem szabad ugyanazzal a paraméterrel paraméterezni, tehát mind a kettő ez egy időváltozó tartozik, az egyik időváltozót U-val, a másikat pedig V-vel jelölöm, mert ez a két görbe különböző. Senki nem mondja meg, senki nem mondja azt, hogy amikor itt egy adott pillanathoz tartozó ponton vagyok, akkor a másik görbén is ugyanazon időpillanathoz tartozó pontba kell lennem, ezért külön nem névvel illetem a két időt. Az egyik görbe idejét, a másik görbe idejét, ez egy paraméter. Na, tehát akkor szeretnénk ezt a görbét elcsúsztatni a másik görbe mentén, tehát el kell tolni ezt a profil görbét azzal a vektorral, ami a kezdőpont helyvektora, meg az adott V-hez tartozó pont helyvektora között van. Hát hogyha föltételezzük, hogy ez a gerinc görbe ugye az origóból indul, akkor el kell tolni azzal a vektorral, amit a gerinc görbe kijelöl, az eltolás mi, összeadás, összeadjuk a két vektort, az kész. Jó? Tehát veszek egy görbét. V szerint paraméterezem, az lesz az ideje, veszek egy másikat. U szerint paraméterezem, összeadom, az azt jelenti, hogy az egyiket végighúzom a másiknak. Jó, hát hogyha ezt tényleg megcsinálom, akkor egy ilyet kapok. Tehát egy olyan slag, ami persze eléggé elvékonyodik ebben az esetben, ugye sokkal szebb alakot lehet kapni, akkor, hogyha nem csak így bután végig söpröm a gerinc görbe mentén, hanem ezen profil görbe síkját is mindig úgy beforgatom, hogy az merőleges legyen a haladási irányra. Mi a haladási irány? Láttuk múltkor ennek a gerinc görbének a sebességvektora vagy derivált. három feladat gondolkozzanak el rajta. Mit kell változtatni ezen az egyszerű összeadáson ahhoz, hogy a slagunk ugye ne végigondoljuk így el. Szép legyen, ha nagyjából a keresztmetszete állandó legyen, még akkor is, hogyha én ezt megcsavarok. Második stratégia. A grafika házi feladat beadása után a házi feladat díjat nyert, tételezünk föl, és Pezsgőben szeretnénk megünnepelni, de nincs Pezsgős puhár, ez egy játék, amit megvalósítanak. A Pezsgős pohárnak van egy szép profilja, ami egy kétdimenziós görbe, amit meg lehet rajzolni. Lagrange interpoláció, Catull, Rom, Spline, Bézier görbe, Hermit interpoláció, ezeket a stratégiákat tanultuk, van még ezen kívül persze más is. A lényeg az, hogy ezt lehet definiálni kontrollpontokkal, és akkor ilyen szép súlyozás. Na, tegyük föl, hogy ezt az XZ síkon megtettük, tehát van egy parametrikus görbén, ami akkor az idő, az ő idejét U-val jelöljük, az U függvényében előállít XZ párokat, azaz egy mozgást vagy egy görbét. Ugye ebből úgy lesz felület, hogy megforgatjuk a Z-tengely körül. Ugye, vegyünk egy rögzített út. Ugye egy rögzített úhoz, hogyha behelyettesítem ebben a két egyenletben, kapok egy pontot, egy XZ pontot itt a síkon. Most ezt a dolgot nézzük meg felülnézetbe. Tehát ugye ez az oldalnézet, az Z-tengely fölfelé mutat, felülnézetbe látom az Y-tengelyt, és itt az X-tengely, az Z meg ugye kimeredezik erről a fájtól és önök felé. Ugye ez a pont, ez a nyíl itt van. A távolság az Z-tengelytől pedig hát a pontnak az X koordinátája, ugye Px. Forgassuk meg, tehát forgassuk el ezt a pontot az Z-tengely közül, vészöggel, akkor ugye ebből a vektorból ez lesz, ez a pont ide kerül, mi lesz a pontnak a XYZ koordinátája, hát van egy derékszögű háromszögem, ugye az át lója ennek, ugye az átfogója, a kör sugara, az Px-szerű, ez a szög V, tehát akkor az X koordináta a sugárszor koszinusz V, az Y koordináta a sugárszor színusz V, és mi történik a Z koordinátával, hogyha az Z-tengely körül forgatunk? Semmi, az nem változik, az ugyanaz marad, mint volt, amit a síkon kiszállunk. De látjuk azt, hogy az XYZ mind a három előállt úgy, mint két szabad paraméter, az U és a V függvénye. Legyártok három függvény. Az egyik a profilkörbe egyből keletkezett, a V-től való függés pedig hát a kör egyenletéből keletkezett színusz-koszinusszal. Ugye most nem normalizáltam, most a V 0-2 méter van. Hát lehet ezt is. Ugye, de hát azt is hívhatom, hogy két V-szer V, és akkor a V a egységintervallumban marad. És akkor lehet mondani a Pezsgőt, meg ünnepelni a grafika házi első díj. Ugye Taurus kedves alakzat, nagyon sokszor találkozhatunk vele. Matematikusok is nagyon szeretik. Rengeteg kutatás, tétel, stb. Kapcsolódik hozzá. Ugye a Taurusnak egyébként van geometriai definíció, hogy azon pontok mértani helye, akik egy körtől, egy nagy elsugarú körtől kisebb távolságra vannak. Tehát elvileg ebből kívülva is legyárthatnék egy Taurus egyenletet, de a Taurus mellesleg forgástest is, tehát akkor használjuk azt a tudást, amit most megtanultunk, hogy hogy kell forgástestek parametrikus egyenletét kiszámolni, és akkor ezzel a gondolatmenettel jussunk el a Taurus egyenletére. Na hát a Taurusnál ez a profil, ez egy kör. Mégpedig egy olyan kör, kisebb sugarú kör, aminek a középpontja a Z-tengelytől nagy R távolságra van. Ugye akkor írjuk föl ennek a körnek az egyenletét. Hát ennek a körnek az egyenlet az XZ síkon, hogyha a középpont a origóban lenne, de erszer koszinuszú, meg erszer színuszú, akkor a 0-2 pitben szaladtál. Na de hát nem itt van a középpont, hanem az Rx-ben erre el kell tolni, tehát x-ben még hozzáadok el. Jó? Tehát ez lesz a profil görbe, és akkor kiragadunk akármilyen pontot, és azt körbeforgatjuk. Ugye itt a sugár, éppen az XU, és akkor elforgatjuk V-vel, akkor az XY, a sugárszor koszinusz V, meg a sugárszor színusz V lesz, beérdesítjük az előbb legyártott XU-Z egyenleteket, akkor megkapjuk azt a három egyenletet, ami most már a U, meg a V. Itt most mindenki 0-2π-ben lehet ahhoz, hogy a tórusz összes pontja előálljon, meg a tórusz nagy sugara, meg kis sugara alapján megadja az XYZ koordinátákat. Tehát a 0-2π-ben, U-ban és V-ben is kiválasztok egy akármilyen számot, UV-t szám pár, beértesítem ide, akkor egy XYZ számhármas egy olyan pontot azonosít, ami lát rajta lesz a tórusz. Ez a tórusz parametrikus egyenlet. Jó, hát ugye szokták mondani, hogy vannak bibliófilek, meg vannak pedofilek, akkor ennek következtében bizonyára tóruszfilek is léteznek. A igazi tóruszfilek gondolkozzanak el rajta, hogy mi lenne a tórusznak az implicit egyenlete, hogy abból a definícióból, hogy melyek azok a pontok, akiknek a távolsága az alapkörtől, tehát az XY síkban levő nagy elsugarú körtől való távolság éppen kisebb, hogy ez egy implicit egyenlethez vezet, vagy akár elgondolkozhatnak azon is, hogy mi ennek a tórusznak a Gauss körülete a különböző pontok. Ugye kívül pozitív, ugye, mert rá tudom tenni úgy az érintő síkot, hogy a felület az egyik oldalon legyen, belül pedig negatív, mert nem tudom rátenni az érintő síkot úgy, hogy ne vágnék bele a felületbe. Kevésbé tórusztileknek pedig a harmadik felület definíció stratégia, amikor olyan nagy lendülettel ugrunk neki a görbékre való visszavezetésnek, hogy rögtön túl lendülünk, és eljutunk egészen a kontrollból. Mindenki képzelje maga elé egy igazán vonzó, izgalmas felületet, amit szeretne definiálni parametrikus függvény formájában, tehát két szabad paraméter, amit beértesít valamilyen polinomba, ugye nyilván a görbéknél is mindig polinomokat szeretünk használni, mert a számítógéppel azt lehet kiszámolni. Tehát beértesít valami polinomba, és akkor előállnak a körbe pontjai. Képzeljük magunk elé ezt a felületet el, és akkor ugye ennek két szabad paramétere van, a U és a V, és akkor most gondolatban az elképzelt felületen rögzítsük a két szabad paraméter közül az egyik, mondjuk a V-t. Tehát, hogy ez az U és a V az egységintervallumban van, akkor mondjuk azt, hogy a V 0,6 és ő nem változik, de az U továbbra is szaladgálhat mondjuk a 0,1 között és fölöhet bármilyen értéket. Mi ez? Ugye ez egy olyan dolog, ami egyetlen egy változótól függ az U-tól, egyetlen egy skalár változótól függ, ami olyan, mint az idő, skalár, ugye a másik az fix, és minden skalárhoz, idő pillanathoz hozzárendel egy pontot. Ugye ez egy mozgás, ez pedig egy görbe. Tehát ha egyik változót rögzítem, akkor egy görbét kapok, amely görbét úgy is hívják, hogy a felület izoparametrikus görbéje, ugye izoparametrikus, mert az egyik paraméterét fixen tartom, ugye ez a jelentése, és a görbének az izoparametrikus görbéje, mert ennek a görbének az összes pontja rajta van a felületen. Hát persze, hogy rajta van a felületen, mert út és a vét a megengedett tartományban akárhogyan veszem föl, beértesítve ebbe az egyenletbe a felületen levő pontot kapom. Most, hogy az egyiket rögzítettem, a másikat meg változtattam, az még beletartozik az akárhogyan veszem föl kategóriába. Tehát ennek az összes pontja rajta lesz a felületen és egy körbe. Na, hát a körbékben már nagyon pozit vagyok. Megint elképzeltek a felületet, izgalmas, akkor a izgalmas felületen van egy izgalmas görbén, amit definiálni kell. Mivel definiálok egy izgalmas görbét? Hát így. Kontrollpontokat veszek föl, mondjuk 4-et, és elhelyezek súlyokat ezekben a kontrollpontokban, és ezt a súlyozást pedig a szabad paraméter, az új paraméter függvényében változtatom, ezért aztán a négy pontba elejezett súlyi mechanikai rendszerhez tartozó súlypont elkezd szaladgálni a körben. Ugye minden esetben ez volt a megoldás, tehát veszük a kontrollpontokat, egyébként a kontrollpont persze függ a rögzített V-től, veszük a kontrollpontokat, ugye az ilyeni kontrollpontot, oda berakunk egy súlyt, ami a szabad paramétertől az útól függ, és képezzük ennek a mechanikai rendszernek az össúlyát, ugye a mechanikai rendszer össúlyát tudja kiszámolni, hogy veszünk a helyvektorokat, ahol tömegek vannak, azokat a helyvektorokat súlyozzuk az oda rakott súllyal, és elosztjuk az össúlyjal, de olyan görbe megoldásokat tanultunk csak, ahol ez az össúly, ennek van az értelme, ahol ez az össúly mindig egyet pedig nem kell osztani. Jó, tehát ez lesz az izoparametrikus görbéknek a parametrikus alapja. Na igen, de csak egy görbét definiáltam a felületről. Azt a görbét, ami a V konkrét rögzítéséből keletkezik. Most akkor definiáljunk egy másikat, amit úgy kapok meg, hogy a V-t másképpen rögzítjük. Ugyanígy fölveszek négy kontrollpontot, és ugyanezt a sémát használom. Miben fog különbözni a két körbe egymástól? Más lesz a négy kontrollpont. Azaz, azt is mondhatom, hogy ahogy a V rögzített paramétert mégiscsak megváltoztatjuk, a útól függő görbék kontrollpontjai más és más értéket, más és más helyet kell fölvegyen. Tehát mondjuk a harmadik vagy az ilyeni kontrollpont maga is egy görbét jár be. És görbéket még hogyan definiálom? Így. Fölveszek kontrollpontokat, most ezen görbe megadásához ezeket a zöldeket, mondjuk négyet, és akkor ezt a görbét, a piros kontrollpont pályáját úgy adjuk meg, hogy a kontrollpontokat súlyozzuk, mert elképzeljük, hogy ide a zöld pontokba súlyokat rakok, és tekintjük a mechanikai rendszer súlypontját, az lesz a piros pont, aztán a piros ponttal meg is súlyokat rakok, és akkor azt majd elvisz engem a felülethez. Ugye ezt behelyettesítjük ide, akkor egy olyan struktúrát kapunk, hogy a felület egyenlete két szabad paramétertől függő felület egyenlete úgy néz ki, hogy most a kontrollpontok nem egy szekvenciát alkottak, mint görbénél, hanem egy kétdimenziós struktúrát, egy kétdimenziós rácsot alkotnak, mert ezért van két indexük, és az IG kontrollpontot akkor súlyozni kell az ilyenik bázis függvénnyel, amit az első szabad paraméter szerint paraméterezünk, meg a ilyenik bázis függvénnyel, amit a másik szabad paraméter szerint paraméterezünk, és ez egészet összeadjuk, tehát ez továbbra is egy mechanikai rendszernek a súlypontja lesz, ahol az IJ pontba elejezett súly az BJ-szer. Mik ezek a súlyfüggvények? Ezek a súlyfüggvények ugyanazok, amit a görbénél megtanultunk. Tehát, hogyha BJ felületet szeretnénk, akkor ide beírjuk a Bernstein polinomokat. Hogyha Lagrange interpolációs felületet szeretnénk, akkor ide beírjuk azt az LI függvényt, ami ugye két szorzatnak a hányadosa volt. Hogyha meg Kattmuhl-Rumsplein szeretnénk, ott nem írtuk föl így a súlyfüggvényeket, tehát egyébként megtehettük volna explicite, és akkor be lehetne írni közönben a dolgot is. De hogy kell elképzelni akkor ezek után a felület definíciót? Hát van egy csomó kontrollpontom, akik egy ilyen kétdimenziós rácsot alkotnak, és hogyha nem vagyok elégedett a felülettel, akkor megragadok egy kontrollpontot és arra viszem. Ilyen felület ez. Itt vannak ezek a kis lilák, ezek a kontrollpontok. Ez mondjuk az ábrából nem derül ki, de én elmondom, hogy ez a fehér dolog arra utal, hogy én ezt a kontrollpontot kiválasztva próbálom módosítani az egész felületet, akkor csak ebben a tartományban változik a felület, ez egy lokálisan vezérelhető felület. Ugye látszik, hogy ez a felület nem interpolációs, approximációs, mert nem megy át a felület minden kontrollponton, lokálisan vezérelhető, melyik az a felület, amit tanultunk, és approximációs, és lokálisan vezérelhető. Melyik az a felület, ami approximációs is tanul? Bézier felület. Lagrange interpoláció interpolál, Hermit interpoláció is interpolál, Kattur-Rops-Line is interpolál. Ez approximációs, tehát nem lehet egyik interpolációs felület is. Melyik az, amelyik lokálisan vezérelhető volt a tanultak közül? Kattur-Rops-Line. Ez az üres halmaz, ezt nem tanult. Úgy hívják egyébként, hogy mondjuk mikor, és mondjuk csak egy szépségét mondok el ennek, ez exaktul tud közelíteni gömböt, kúpot, kvadratikus felületet. Nem triviális, emlékezünk vissza, hogy a körnél megadtam azt, hogy lehet osztás, szorzás, tehát színusz, koszínusz nélkül ugye egy parametrikus egyenletét fölírni, de nem volt triviális. Na hát akkor foglaljuk össze, hogy mit tudunk a felület definíciójáról. Hát voltaképpen most már mindent tudunk, hogy mi ez a BI meg BJ, hát azt kölcsönvesszük a görbéknél tanultakból. Mellesleg a tulajdonságok is mind öröklődnek, tehát hogyha Bernstein polinomokat használok, akkor a felület ugyanúgy fog viselkedni, mint a BZ, tehát approximációs lesz a felület, mindig a konvex burok belsejében van. Ha pedig ugye a Kattur-Romma bázis törvényeit használjuk, akkor ez egy interpolációs felület lesz, és lokálisan lesz. Na, tehát ugye akkor a stratégia úgy működik, hogy akkor fölveszünk egy ilyen kétdimenziós rácsot kontrollpontokból, hogy az IJ kontrollpontba berakjuk a BIJ súlyt, ami két görbére kitalált súlyfüggvénynek a szorzata, egyiket U-val, a másikat V-vel paraméterezzük. Ugye ezt megcsináljuk az összes kontrollpontban, itt csak egyet rajzoltam föl, de hát ugyanezre, mint a minden kontrollpont esetén. És ahogy az U és a V változik, a súlyok is változnak, tehát az 1 kg homokot gyorsan átpakolom a másik kontrollpontba, ennek megfelelően a súlypont elkezd mászkálni, és hogyha az U-val és a V-vel az összes lehetséges számpárt bejárom, akkor a súlypont előállít nekem egy szép felületet. Polinomot, ugye U-ban és V-ben polinom. Amit lehet differenciálni, lehet vizsgálni különböző szempontokból. Hát előbb-utóbb föl is kéne rajzolni, a fölrajzolásnál meg ugye ezt a felületet mondjuk rá kéne tukmálni a grafikus kártyára, meg ugye azt fogja nekünk a rajzolási feladatokat megoldani, és akkor szembesülünk azzal a dologgal, hogy hát sajnos a grafikus kártya nem fog tőlem elfogadni egy olyan felületet, aminek a definíciója a polinom. Van és V-ben. A grafikus kártya igazából csak háromszögeket hajlandó elfogadni. Még ma ki fog derülni, hogy miért. Úgyhogy a gyönyörű, differenciálható, folytonos, polinommal definiált UV paraméterekkel definiált felületről nekem háromszögeket kell tessellálni, ugye ezt a szót használjuk, ez annyit jelent, hogy a szép felületet kis háromszögekkel közelítjük, és akkor azokat adjuk át a grafikus kártyának, mert más nem a hajlandó földolgozat. Jó, most hogyha az egész sémát egy pillanatra megint megnézzük, kiindultam egy durva poligonálóból. Hát itt most négy szögek vannak, de hát a négy szögek is két-három szögek. Súlyozás, polinomok, Bernstein polinom, Lagrange interpoláció, stb. Szép, folytonos felület, aztán a végén keletkezik belőle egy másik poligon. Másik sokszög, háromszög. De rögtön fölmerül a költői kérdés. Nem lehetne kisporolni ebből az egészből ezt a folytonos felületet? De itt van egy durva háló, ami nagyjából, persze azért veszem föl úgy a kontrollpontokat, mert nagyjából megadja a geometriáját, csak hát túlságosan durva. Nem lehetne ebből legyártani valami olyan háromszög vagy négyszög hálót, ami most már simál, és akkor a bonyolult matematikával, hát nem annyira bonyolult persze, de hát mondjuk bonyolultabb, mint amit ugye elsőre feltételezni, meg lehetne szabadni. alapvető kérdésekre mindig is válasz. Ezek a subdivision görbék, meg felületek. Igazából a felületeknél van nagyobb értelme, de hát ugye a görbékkel kezdjük, mert ez nagyon könnyű megérteni, és akkor ugyanezt a gondolatmenetet tovább lehet vinni feltenek. Na, itt vannak a kontrollpontok, amelyekkel szeretnénk egy görbét létrehozni, de hát ezt a görbét úgyis előbb-utóbb szakaszokkal kell közelíteni, mert az a GPU, a grafikus kártya nem hajlandó majd nekem egy polinommal definiált paraméteres görbét feldolgozni, hanem csak szakaszokat, tehát végig szakaszokkal fogunk dolgozni. Ugye első menetben azt mondjuk, hogy egyszerűen csak kössük össze a kontrollpontokat egy törött vonalon. Ugye ez már egy görbe, ami egyébként még interpolálja is a megadott pontokat, csak hát összességében nem sima. Hát mondjuk a C2 folytonosságtól, ugye a legyárthatóságtól, vagy a valóságban előfordulás igényétől azért ez nagyon messze van. De geometrilag rendben van, tehát azt a irányzatot követi, amit a kontrollpontok megadnak. Simítsuk. Első lépésben növeljük meg ennek a görbének a felbontását, ha szabad így fogalmazni, ami annyit jelent, hogy nagyjából megduplázzuk a pontokat. Azért mondom, hogy nagyjából, mert ugye a szétszéle az kivétel. Tehát minden ilyen szakaszra vegyünk föl egy felező pontot, ezek lesznek az zöld felező. Ugye matematikai vagy algoritmikusan ez nagyon egyszerű művelet, ennek van egy XYZ, meg ennek is egy XYZ koordinátája, képezzük a számtalanul közepet X-ben, Y-ban, Z-ben, az összefelező. Na most már majdnem dupla annyi pontunk van, mint eredetileg a görbék pontosan ugyanannyira töredezett, mint korábban, ezért most jön a simítás, megfogjuk az eredeti pontokat, és elmozdítjuk őket, bevisszük azon háromszögek belsejébe, amit az ő eredeti helyük és a két szomszédos felező pont kijelöl. Tehát ezt valahová ezen háromszög belsejébe, ide. Nem pontosan a súlypontra, az eredeti pont az nagyobb súlyt kap a elmozdult helyének a meghatározásában. Ugye őt egykettedes súllyal veszünk figyelembe, a két felező pontot pedig egynegyedes súllyal. Ugye ezeknek az összege, a súlyoknak az összege egyet kell, hogy adjon, hogy ez a súlypont analógia működjön végig. Ugye a súlypont analógiának meg azért kell mindig működnie, hogy a görbe ne függjön attól, hogy hogy veszünk fel a koordinátarendszert. Ugye ezt utkor hangsúlyoztam, hogy a súlypont az akkor is meghatározható, kitapogatható, anélkül, hogy én bármiféle koordinátarendszert fölvennék itt. Ennek más oldalról ugye az a következménye, hogy én ide veszem fel a koordinátarendszert, vagy ide veszem fel a koordinátarendszert, kiszámolom a súlypont helyét, nyilván más numerikus adatokkal, de ugyanazt a pontot fogom kapni. Ez normális elvárás. Mindjárt elmondom, hogy miért egykettedes súly és miért egynegyedes súly tartozik a eredeti ponthoz meg a felező pontokhoz. Egyelőre tekintsük úgy, hogy ez önkényes. Egyébként meg lehetne ezt választani másképpen is. Ez is egy törött vonal. Ugye ez se differenciálható, de azért ránézésre most már simább. De ha nem volnék ezzel elégedett, akkor ugyanezt rekvizitben megcsináljuk. Megcsináljuk még egyszer. Az ugye potenciálisan meg tudjuk csinálni végtelen sokszor, amitől persze mindig eltekintek, mert teljesen felesleges nagyon sokszor ezt elvégezni, ugye minden lépésnél ezen szakaszoknak a hossza feleződik, és előbb-utóbb, amikor már összemérhető lesz ugye a pixel fölbontásával a képernyőn, akkor jó Isten se tudja megállapítani, hogy én most egy szép folytonos görbét rajzoltam, vagy pedig egy szakaszra közelítettem, mert ugye az a pixel mérete, ami belül ugye a monitor nem tud semmi értelmes dolgot kijönni. Na azért választjuk meg így a súlyt, mert ha ezzel a súlyozással dolgozok, akkor ez az eljárás elvileg határértékben, hogyha végtelen sokszor megismételném, akkor egy szép parametrikus görbéhez vezetne, mégpedig olyan parametrikus görbéhez, amely átmegy a legelső ponton, átmegy a legutolsó ponton. Ugye muszáj neki, mert ugye ennek nincs megelőző pontja. Ráadásul például a felező pontok, most az újabb felező pontok, ugye mindig ezen a szakaszon vannak, a görbe a első kontrollpont irányába indul el, és a utolsó kontrollpont irányába érkezik meg, tehát ez az egyenes érintője a görbének. Mivel mindig pozitív súlyozást használok, a keletkező görbén mindig benne van az eredeti kontrollpontok konvex funkciója. Melyik az a görbe, és ezeket a tulajdonságokat. Nem interpolációs, csak az első és az utolsó pontok megy át. Látszik, hogy a többi elmozdultuk az eredetet. Na nézzük meg ezt. Ugyanezt felkültünk. Úgy hívják, hogy Captain Clark Subdivision Surface. Ugyanaz a Captain Levin, Captain, aki még mindig a Pixar-nak. A tételezzük föl az egyszerűség kedvéért, hogy négyszög hálónk van. Működik ez az egész nem csak négyszög hálóra is, tehát amikor előttőleg háromszög hálónk van, vagy ötszög hálónk. Az első felosztási lépés úgyis négyszög hálót hoz létre, és akkor innentől persze a tovább kerülő felosztási lépések is. Tehát ez egy mondjuk egyszerűsítő feltétel az előző első lépésben, de hát amúgy a többi lépben is úgyis így működik. Van egy négyszög hálónk, amiről feltételezzük, hogy a felület geometriáját jól követi, csak túlságosan töredezett. Ezért első menetben felosztjuk ezeket a négyszögeket négy kisebb négyszögre, úgyhogy a négyszögeknél definiáljuk a középpontban egy lap középpontot. Megint, mit jelent ez algoritmikusan? Egy lapnak van négy csúcsa, azoknak x, y, z koordinátája, veszük az x-ek, y-ok, z-ek számtani közepét, az lesz a kék pont, x, y, z pont. Meg az élekre is fölveszünk felezőpontot, hát az él két végponton levő csúcsai XYZ-ben szántani közepet képzek, az lesz ennek az XYZ-ja. Megnégyszereztem a négyszögek számát, ugyanannyira töredezett az egész, mint korábban, tehát most jön a simító lépés. Ugye első menetben vesszük az eredeti csúcspontokat, és a csúcspontokat elmozgatjuk az ő eredeti helye, a körülötte álló lapközéppontok és él középpontok súlyozott átlagára. Mégpedig ugye pozitívben súlyozott átlagára. Ugye a súlyozott átlag kiszámításához azt is tudnunk kell, hogy ebben a csúcspontban hány darab lap találkozik. A konkrét esetben 4, ezt úgy szokás kifejezni, hogy ennek a csúcspontnak a vegyértéke, angolul balance, vegyértéke 4. Ugye lehet olyan például ebben az esetben, itt ebben a csúcsban 1, 2, 3 lap találkozik, tehát ennek a csúcsnak a vegyértéke 3. Tehát vannak ugye 3 vegyértékű csúcsok, meg lehetnek 5 vegyértékű csúcsok. Hát nyilván akkor egy 3 vegyértékű csúcsnál csak 3 lapot kell súlyozottan összegezni, egy 5 vegyértékűnél 5 lapot. Tehát ugye a súlyozó tényezőben ez az érték, ez a balance, vagy vegyérték föltűnik. Nézzük meg, hogy például mi a súlyozás 4 vegyértékű esetben, tehát ott a V 4, az eredeti pont, ugye 4-3 1/4 súllyal vesz részt, a 4 lapközéppont 1/16 súllyal vesz részt, a 4 élközéppont pedig 1/8 súllyal vesz részt. Ugye az összegük pedig 1/1-nek kell. És akkor megkaptuk az új helyet. Még nem vagyunk készen, mert ugye ezek a zöld pontok, az i arra utal, hogy initial, tehát ezek csak a kezdeti állapotok, még azért őt is tovább mozgatjuk, hogy eljusson a végállapotba, mégpedig úgy, hogy megnézzük a két szomszédos lap középpontját, meg az ő kezdeti állapotát és a súlyozott átlagot képezzük, amiben az ő kezdeti helye 1-2, a kettő lap középpont pedig 1/4 súlya vesz részt is. És kész. Nem vagyok vele megélni, még egyszer ugyanez, ameddig csak tetszik. tételezzük fel, hogy repülőt szeretnénk csinálni. Hogy hogy jutunk el, ezt majd szerintem már idáig, azt majd csak szünet után fogjuk megtárgyalni. Most vegyünk egy ilyen kész repülőt, ami repülőnek néz ki, mert van neki két szárnya, farka meg orra, de hát olyan eléggé töredezett, aerodinamikai szempontból hát nagyon messze van az optimálistól. Jelenleg radar detektálási szempontból ez az ideális sér. Ugye, mert azért lehet a radarral detektálni egy repülőgépet, így kijön a elektromágneses hullám, ugye, hogy ez ideális tükörként viselkedik, akkor erre verődik vissza, tehát nem oda, ahol én megpróbálom ugye fölismerni az ellenséges repülőt. Na de hogyha ez igen lekerepített dolog lenne, akkor mindig van egy olyan pont, ahol éppen ugye merőlegesen érkezik rá, tehát ugyanoda verődik vissza, ahonnan megtámadtam a felületet, és akkor föltönik a rakás. Ha csíkapokból áll ez az egész, akkor ez nem következik be, ezért a topakodókat, hát ilyen az aerodinamikai szempontokat abszolút nem kielégítő alapkal szokták tervezni. Na de hát nekünk azért ez nem jó. Mi aerodinamikai repülőt szeretnénk, tehát kerekítsük le. Egyébként 4-5-3, ez látszik nézőnek. Kerekítsük le, 6 arc subdivision. Vigyázó szemünket vessük erre a négyszögre, és akkor azt mondjuk, hogy Katnuta Subdivision, és akkor ebből a négyszögből keletkezett négy. Itt van. Ugye a eredeti súlypontot arrébb vittük, van egy súlyozási sémánk, úgy, hogy összességében ez simábbnak nézzen ki. Simábbnak néz ki? Igen, simábbnak néz ki, annak ellenére, hogy ez is síklapokkal határolt. Semmiféle poligon, semmiféle differenciálató vagy hasonló trükk itt nincsen, ez továbbra is síklapokkal határolt poligonálunk. Ha nem vagyok meleg, megelégedve vele, vigyázó szemünket erre a poligonra vetjük, és katunkkal subdivision, ott van belőle négy. Hát előbb-utóbb megint azt lehet mondani, hogy jó Isten sem veszi észre, hogy ez nem egy differenciálható szép folytonos felület, hanem síklapok van ki. Jó, tartsunk szünetet, a szünet után pedig igazából a modellezési részből már csak a háromdimenziós testek vannak. Dimenziós tér, háromdimenziós részhalmazai, azok közül is azok a részhalmazok, amik valóságban is létezhetnek a testek. Tehát a test érvényes, begyártható részhalmaza a háromdimenziós térben. Idáig, amikor pontokkal, görbékkel, meg felületekkel foglalkoztunk, föl sem merült az az igény, vagy az a kérdés egyáltalán, hogy az most érvényes-e vagy sem. Hát egyszerűen azért, mert azok garantáltan nem érvényesek. Ponttal, görbével, felülettel valójában soha a büdös életben nem találkozhatunk való életben. Ugye ezek végtelenül vékonyak, tehát ami végtelen vékony, az nincs. Ennek ellenére nagyon kellemes, ugye két órát eltöltöttünk velük. Nem baj, ugye matematikai absztrakciónak tökéletes, meg hát ugye ezt használjuk majd az érvényes dolgok a testek legyártására is. Mitől érvényes egy háromdimenziós ponthalmaz? Hát nagyon nem precízen fogalmazva, hát attól, hogy megcsinálható, azért mert nem tartalmaz alacsony dimenziós elfajult részeket, tehát például egy tetraéder az nyilván legyártható, de olyan tetraéder nincsen, aminek a egyik csúcsából egy szakasz, csak úgy egy kakasnak a farka ugye kilóg, meg ugye nem találkozhatunk ponttal, amúgy lebeg a nagy semmiben, meg a felületek sem állhatnak úgy külön a testtől, ugye a felület az csak a testen határolja. Ezt meg lehet fogalmazni egyébként precízen is, ahhoz, hogy egy test érvényes legyen, minden határpont környezetében kell lennie belső pontnak, tehát a határpontnak is oda kell ragasztva lennie a testhez. Ugye mi az, hogy belső pont meg határpont? Ugye belső pont az, hogy van olyan kis környezete, amelyben minden pont belső pont, határpontnál pedig ilyen nincs. De ugye a határpont sem állhat határpontok környezetében, neki is kell belső ponthoz csatlakoznia. Tehát ezek nyilvánvalóan itt nem teljesítik, mert ezek mind határpontok. A tetraéder pedig. Egy matematikusnak jó volna ez az ellenőrzési mód, nekünk kevésbé, mert hát a végtelen sok ponton sem tudjuk ellenőrizni. Mi másképpen vizsgáljuk a topológiai helyességet, felsoroltam kritériumokat. Például ugye, tehát a lapokkal adjuk meg a testet, ugye a lapokat élek határolják, most nem kell feltétlenül egyenes élekre gondolni, meg lehetnek azok csavarva is, és a élek pedig csúcspontokban végződnek, tehát a helyesség, érvényességnek a kritériumai, a élek csúcspontban találkoznak, abban indulnak és abban végződnek. Egy él két lapot kell, hogy elválasszon, hogy a felület nem metszeti saját magát, és nem utolsó sorban, hogyha megszámoljuk, hogy egy érvényes testnek hány csúcsa, lapja, éle van, akkor egyszerű esetben ugye a jól ismert Euler-tételt kapjuk, ugye egyszerű esetben akkor beszélünk, hogyha ez izomorf egy gömbbel, azaz hozok egy pumpát, beleszúrom, fölfújom, akkor gömb lesz belőle, ő egyébként izomorf egy gömbben, az asztal is izomorf egy gömbben, mi magunk is izomorfok vagyunk egy gömbben. Más oldalon nem tartalmazunk lukat. Ugye a bögre, meg a tórusz, az nem izomorf egy gömbben, mert az fölfújjuk kapott, tehát a bögrét is fogója miatt kapott tórusz lesz, tehát abban lesz. Na, tehát ennek megszámoljuk a lapjait, ez mennyi? 6. Csúcsait, 8. Éleit, 12. Hány darabból áll? 1 darabból, van bennejük, nincsen, ez 0. A hurok többlet pedig azt jelenti, hogy ugye minden lapnak van egy határa, éleknek a sorozata, ami kijár neki, ugye mindenkinek jár egy. Ugye vannak bohók, akinek több is van, hát például, hogyha egy lyukat tartalmaznak, akkor ennek lenne egy határa, meg itt egy belső határa, ahol a lyuk benne van. Na ugye ezt a extra határt nevezzük hurok többletnek, ugye ebben nincs lyuk, ugye minden lapnak egy határa van, de a hurok többlet nulla. Most, hogyha összeadjuk azokat a számokat, akkor kijön ez a tétel. Ezt úgy hívják, hogy Euler-Poincaré. Bizonyítsuk meg. Foglalkozunk egy kicsit topológiával. Ugye a topológia az egy olyan tudományág, ami az alakzatoknak olyan tulajdonságaival foglalkozik, ami nem változik akkor, hogy én elkezdem gyönözkölni. Ugye széttépni, meg lyukat fúrni nem lehet, meg nem lehet, igen, hát lényegében ezt nem lehet, de azt, hogy én most csavargatom, attól még ugyanaz, tehát mi magunk, egy gömb, asztal, ezek topológiai szempontból megegyezünk. Gömb szerint. Ja, topológiában van a elmérés több szempontból is hasznos, egyrészt összekötjük ezeket a dolgokat azokkal, amit már korábban gráfelméletben tanultak. Ugye látjuk, hogy a gráfelmélet mondjuk számítógépes grafikában is felhasználható. Másrészt pedig hasznos ez a tudás azért is, mert programozásból nem lehet Nobel-díjat kapni, matematikából se lehet Nobel-díjat kapni, kivéve akkor, hogyha olyan területhez kapcsolódik, közgazdaságtanhoz vagy fizikához, amiből osztanak Nobel-díjat, topológiából, mivel a tér topológiai szerkezete alapvetően meghatározza azt, hogy például a részes kép között milyen kölcsönhatás és átmenet képzelhető el, vagy hogy a tér hány dimenziós, ugye 11 vagy 27 ezeket ismeri. Tehát emiatt a topológiában valami fantasztikus dolgot csinálnak, akkor mehetnek és tartatják a partokat Nobel-díjat. Programozásussal. Na, tehát akkor érdemes vele foglalkozni, bizonyítsuk be. Ugye ennek a legegyszerűbb változatát, amikor ha felfújom a testet, akkor egy darab gömböt kapunk meg, ismerjük, úgy hívják, hogy Euler-tétel. Ugye ez azt mondja ki, hogy ebben az esetben a csúcsok, meg a lapok száma, az egyenlő élek száma 22. Elevenítsük fel a bizonyítást, tehát akkor egy darabból álló testet fölfújok, azért, hogy azért lássam a fölfújás után, hogy hol voltak élek meg csúcsok, megfestem az élet. Fölfújom, utána megragadok egy lapot, beleteszem a kezemet, és ugye, hogyha gumiból van az egész, akkor ez így szétfeszítem, kifeszítem a síkra, és akkor magából a testből keletkezik a síkon egy gráf, ahol ugye az élek a eredeti test éleit jelentik, ugye ezek a csúcsok, ahol az élek találkoznak az eredeti test csúcsai, a élek pedig lapokat fognak körbe, és az is egy lap, ami itt kívül volt, hát az az lap, amit én szétszakítottam. Egy ilyen egyszerű, egy darabból lyuk nélküli test, az megfelel egy csípa terülhető gráfnak. Na nézzük meg, hogy hány lapja éle csúcsa van egy ilyennek. Ugye a történet, amit a bizonyításhoz általában föl szoktak használni, az úgy hangzik, hogy hát tételezzük föl, hogy ezt a külső lapot elöntötte a víz, a tenger, és az élek pedig várfalak, a lapok, egyet már elöntött a víz, de a többi lap azok pedig a vár udvarai, és szeretnénk ezt a várat elöntetni vízzel teljes egészében, úgyhogy falakat robbantunk föl, minimális falat, tehát egy falat csak akkor robbantunk föl, hogyha az egyik oldala száraz, a másik pedig vizes. Tehát akkor már mind a kettő vizes, akkor nem felesleges, de már úgyis elment. Hát nézzük. Hát kiválasztok egy élet és fölrobbantom, mondjuk ezt először, és akkor egy robbantással egy ilyen udvart el lehet árasztani. Aztán folytatom, van két udvarom, ugye most ezt, egyik oldala száraz, a másik vizes, fölrobbantom, elárasztom vízzel, és akkor utoljára pedig mondjuk ezt választjuk ki, fölrobbantom, elárasztom vízzel. Nincs több udvar. Ami megmaradt falak, ugye élek, azok egy gráfot alkotnak. Milyen gráf ez? Hát egyrészt nem lehet benne kör, mert hogyha volna benne kör, akkor egy udvar szárazóban. Másrészt pedig összefüggő, mert ugye minden robbantást úgy csináltam meg, hogy egy kört vágtam föl, mert az egyik oldala még száraz volt. Tehát amikor egy kört vágok föl, onnan veszek ki egy élt, az összefüggésig nem sérül. Tehát akkor ez egy olyan gráf, ami összefüggően is benne kör, ezt úgy hívják, hogy fagráf. Fagráfoknál az élek szám egyenlő csúcsok száma összefügg. Mármint a maradékban levő élek száma az egyenlő csúcsok száma mínusz egy. Na de ez a maradék, mert én robbantgattam, hány falat is kellett fölrobbantani? Ugye egy lapot már elöntött a víz, minden robbantás egy újabb lapot telített meg vízzel, tehát az eredeti élekből ugye lap mínusz egy él kellett még továbbá fölrobbantani, és így maradt él vesző darab él, amire ugye a csúcs mínusz egy szabály gráf fa léte miatt fönnáll. Na most, hogyha ezt a csúcs mínusz egyet beírom ide, átrendezem, hogy tényleg megkapom az a mértékét. Megvan. Ezt ismerjük. Mi lépünk tovább Poincaré-nak a irányában, ami akkor is igaz, hogyha nem egy darabból áll, hanem kettőből. Van kettő. Mit lehet csinálni? Külön erre is igaz, külön erre is igaz. Utána összekezzük a lapokat, csúcsokat, éleket, meg ezeket a ketteseket is, mert az eredményben hány csúcsom van? Hát annyi, amennyi ebben, meg ebben, hány élen van, ebben, meg ebben, hány lapon van, ebben, meg ebben. Tehát összeadjuk ezeket az egyenleteket, külön-külön érvényes volt, akkor az összegünk is érvényes marad. Ha ugye az összcsúcs, csúcsok száma, összlap, lapok száma, összél, lap, élek száma, az össz kettő, meg kétszer, hány darab? Hát a darab meg. Csináljuk lyukat. De menne ez úgy is, hogy én kifúrnám ezt a szerencsétlen, de hát az maradandó egészségkárosodáshoz vezet, a barátjával az embernek ilyen tesz. Ezért másképpen fogok lyukat csinálni belőle, ugye veszek kettőt, összeragasztom ezt is, hát amennyire be tudom mutatni, sajnos annyira nem tudom deformálni meg ezt is, és akkor ugye ott van bennünk az. Tehát vegyünk két egyszerű alakzatot, amire külön-külön az Euler-tétel teljesül, mert bennünk még lyuk nincsen, és ezt passzintsuk ide, ugye a másik oldalt pedig passzintsuk ide, és akkor ugye záróra keletkezik egy. Ugye ezt a passzintást akkor lehet megcsinálni, hogyha ez pontosan olyan, mint ez, tehát ugye mind a kettő mondjuk egy lap, amely ugyanannyi csúcsból és élből áll, meg ez is ugyanolyan lap, mint a másik, ugyanolyan csúcsból meg élből áll. Hát tételezzük föl, hogy ez a két lap összesen K csúcsból, és ennek megfelelően K élből is kell, hogy állni. Jó, adjuk össze akkor a két alakzatban a csúcsokat, lapokat, éleket, meg a darabszámokat, és nézzük meg, hogy ezek hogyan változnak az összeragasztás miatt. Hát egyrészt, hogy ez az él, ezzel párosodik, ez az él, ezzel párosodik, ugyanaz, meg a csúcs ezzel párosodik. Itt ugye mindenből duplán lesz, két él lesz, két csúcs lesz egy-egy helyen, ugyanez a másik oldalon is, teljesen feleslegesen, ugye, amiből ki lehet dobni az egyiket. Ugye, hogyha összesen K darab csúcs és K darab él volt, akkor az összeragasztás miatt a csúcsok száma K-val csökken, és az élek száma is K-val csökken. Másrészt, itt is volt lap, itt is volt lap, itt is volt vagy itt is volt lap, ugye az összeragasztás miatt ez a lap belülre kerül, felesleges, ezeket ki lehet dobni, a lapok száma 4-jel csökken. A darab szám kezdetben ketten voltak, az összeragasztás után 1-jel csökken. És akkor nézzük meg, hogy mit kell csinálni ezzel az egyenlettel, hogy az érvényben maradjon. Hát ugye a mínusz k a bal oldalon is van, meg a plusz k a mínusz k a jobb oldalon is van, ezzel mind a két, a bérleg mind a két serpenyőjét könnyíteni lehet. Hát itt megjelenik a mínusz 4, meg a mínusz 1x2, tehát hogyha ezt átteszem ide, itt még van 2 a jobb oldalon pluszban. Ez akkor marad érvényben, hogyha levonok a jobb oldalból 2-t, ez a két szorzó, ezt is föl lehet írni, hogy 2x darab mínusz 1. Mi az az 1? Az az 1 lyuk. 1 lyuk keletkezett. Aminek a számát kell ide beírni. És ha ugyanezt eljátszom még egyszer, akkor 2 lyuk keletkezik, akkor ide 2. Ugye már majdnem meg vagyok, még erről a huroktöbletről kell picit beszélni. Ne rajzolom oldalt, hogy két szivacs, ez az egyik szivacs, ez a másik szivacs, hogy összeállasztottam, akkor milyen csipa belül nem aluk, vagy ugye milyen ágrázatot vettek föl. Ugye látszik, hogy ez az én itten felesleges. Azt mondhatom, hogy az élek száma 1-jel csökkent, de közben a lapok száma is csökkent, mert ugye korábban két lap volt, most meg ez a kettő egyesült, egy lap lett, a lapok száma is csökkent, ugye a mérleg egyensúlya megmaradt, mind a két oldalból egyenlett. Ez jó, egészen addig, amíg nem törlöm, hogy a saját farkába harapó kutya esetén az utolsó. Mert ugye itt az élek száma csökken 1-jel, az a lapok száma nem csökken, mert ugyanez a lap, ugyanez van ezzel az oldalon, mint ezen az oldalon. Látszik? Tehát az élek száma 1-jel csökkent. Ahhoz, hogy az egyensúlyba maradjon, hozzá kell adni 1-et. Mi keletkezett ennek hatására? Ennek a lapnak, most már, tehát idáig egy határa volt, most már fog. Két különálló határa van. Ezért a hurok többletnek. Mire jó? Itt vannak a feltételek, ami a topológiai érvényességet megmondják. Hát ha tervezek valamit, ugye felületeket definiálok egy testhez, akkor a programnak ezeket kell ellenőrizni, és hogyha ezek nem stimmelnek, akkor jeleznie kell, hogy álljon meg a fáklyás, mert ilyen test valóságban nem létezik. Ez egy fontos dolog, hogy tudjuk, hogy létezik-e, vagy nem létezik. Például akkor, hogyha szimulálni szeretném, tehát például áramlást, ami szimulációban ez rész lesz, vagy ki akarom számolni a tömegét, mert ezt aranyból fogják legyártani. Hát nyilvánvalóan, hogyha egy olyan testet adok meg, aminél mondjuk az egyik lap hiányzik, egy olyan kockát, amin az egyik lap hiányzik, annak a térfogata mennyi lesz nulla, egy óriási különbség árban, hogyha ezt rendes kockát kellene ugye aranyból megvenni helyette. Én meg kiszámoltam, hogy ez nulla forintba kell. Tehát ellenőrizni kell, hogy ezek fönnállnak. Az a user interfész, amely úgy nézne ki, hogy tervezek, már hónapok óta építgetem fel a modellemet, és akkor van egy szép nagy gomb, amit meg kell nyomni, hogy ellenőrizd a topológiai érvényességet, ellenőriz, és akkor ki azt mondja, hogy nem érvényes. Dob ki a másfél hónapos munkádat és kezd előről. Ugye ez megint olyan állapothoz vezet, amikor az ember tetlegességre betemedik a számítógépével szemben. Tehát nem szabad ilyen user interface-t használni. A valódi megoldás az, hogy ezeket a feltételeket minden elemi művelet után ellenőrizzük, vagy másoldalról, csak úgy engedünk meg hozzáférni egyáltalán a modellünkhöz, objektumorientált szempontból, azaz osztály, ami a modell reprezentálja, csak olyan publikus függvényeket tartalmaz, amelyek nem sértik meg ezeket a szabályokat. De ezeket Euler műveleteknek nevezzük. Tehát csak olyan művelet elképzelhető, ami, hogyha megváltoztatja a csúcsok, lapok vagy élek számát, az csak úgy teheti, hogy ez a balansz továbbra is fönnáll. Mutatok néhány példát. Ugye face extrude vagy lapkúzás. Ki kell választanom egy már létező lapot a testen, rámutatni és elvinni őt a háromdimenziós tér helyére, tehát az eredeti lapból egy új lap keletkezett, minek során automatikusan az eredeti csúcsok újra születnek, és az eredeti csúcsok és az elmozgatott csúcsok között élek és lapok jönnek létre. Hány új csúcs, lap és él keletkezik? Hát ebben a konkrét esetben, hogyha az a lap, amit kihúztam, az egy négyszög volt, ugye négy új csúcs keletkezett, négy lap, ez a négy sárga lap, és élből pedig 1, 2, 3, 4, meg 1, 2, 3, 4, 8. Ugye Euler tétel, csúcsok, lapok, élek száma plusz 2, ugye a bal oldalt 4, meg 4, 8-al növeltük, a jobb oldalt is 8-al növeltük, Euler operátor helyes a Euler tétel akkor, hogyha a művelet alkalmazása elég helyes. Tehát nem ronthattam el. Lap felvágás. Kiválasztok két élet. Tehát csúcspontokat nem lehet akárhova tenni, ugye ez a lényege, hanem már csak meglevő dologra úgy, hogy a szabályokat ne rúgjam föl. Tehát kiválasztok egy lapot, és egy lapnak két különböző élét, és oda elhelyezek két csúcspontot. És a két csúcspont között automatikusan megszületik egy él. Ez a csúcspont automatikusan fölvágja ezt az élt két részre, ez pedig ezt az élt két részre, az él pedig a lapot két részre. Akkor nézzük meg, ugye keletkezett két csúcs, ez meg ez. Keletkezett egy lap, mert az eredeti lapból kettő lett, és keletkezett három él, mert ugye ebből az élből kettő lett, ebből az élből is kettő lett, meg itt van az az új él, ami a két csúcspont közé született meg. A csúcsok meg lapok száma, háromban nőtt az élek száma, és háromban nőtt, ez is ajánlom. De ha kiveszek egy élet, akkor a két végpontja közül az egyik csúcspontnak törlődnie kell, de akkor a csúcsok száma is, az élek száma is egyel csökken, vagy ennek az inverz művelete, amikor egy csúcspontot megduplázok, akkor automatikusan létre kell jönnie közöttük egy élnek azért, hogy a csúcsok száma egyenlő, amikor az élek száma a jobbon is egyenlős. Egy modellező eszköznek a user interfészén ezek vannak kivezetve, és mellesleg mondtam az osztályban, a C++ osztályban, ami az egészet kezeli, ezek a publikus. Hogyan lehet repülőt csinálni töredezettet? Kiindulunk egy topológiailag érvényes testből, téglatest. Ugye a modellező program maja ebben az esetben ilyenekből előkészít néhányat. Nem mondják olyan nagyon sok, mert pár oldalakotok mindent, aminek szükséges vele egyáltalán. Egy téglatest. Ő garantálja, hogy ennek minden lapja megvan, a élek azok lapokat választanak el, az élek csúcspontban találkoznak és tovább. Én pedig nekiesek ajlerműveletekkel, ugye face extrude, rámutatok erre a lapra, face extrude, kihúzzuk, keletkeznek új lapok, topológiai érvényesség megmarad. Ugyanez a másik oldalon, aztán face extrude, kihúzom a szárnyát, face extrude az órán meg a tetején, face extrude a farra meg. Kész. Topológia helyes? Hiányzik lap bárhol is ebből? Euler tétel megsérül? Nem. Kezdetben érvényes volt, csak olyan műveleteket hajtottam végre, ami érvényes volt. És körülbelül 10 másodperc egy ilyen repülőt megcsinálni. Törelmezett persze, de a Cotton Clark Subdivision a szépen helyesítja. A modellezésnek is a végére értünk. Itt is vannak ellenőrző kérdések, itt is az a tanács, hogy tessék, hát célszerű megcsinálni őket, de ha nem is csinálják meg, elgondolkozni, hogy ha megcsinálnák, akkor hogy állnának. Mi meg új területre elvezünk. Ugye létrehoztuk a virtuális világunkat, de ez egy halott világ elem. Ugye a halott világ egyrészt azért, mert nem mozognak a dolgok benne, de halott azért is, mert nem látunk bele az egész. Mind a kettőhöz, hogy mozoghassanak, meg hogy beleláthassunk, transformációk kellenek. Ugye a transformáció egy mozgatást jelent egyrészt, de az is transformáció, hogy egy koordináta rendszerben ugye megadunk egy alakzatot, megadjuk annak az egyenletét, de a fényképezési folyamat során nekem ugyanerre az alakzatra egy egész más koordináta rendszerben, nevezetesen a képnek a koordináta rendszerében lesz szüksége. Ezzel foglalkozni kell. Mi az, hogy transformáció? Hát a transformáció egy mozgatás, egyszerűség kedvéért tekintsük a kétdimenziós síkot. Kétdimenziós síkot DK-t koordináta rendszerben ugye a pontjai XY számlárokkal azonosulnak. Mozgatás azt jelenti, hogy ezt a pontot elviszünk egy másik pontba, aminek X vesző, Y vesző a DK-t koordinátája. Tehát a mozgatás az egy függvény, ami az eredeti XY számlárhoz, vagy a pont helyvektorához hozzárendeli az eltranszformált pont DK-t koordinátáit. Azt mondhatjuk, hogy hát ennyi elég is, de ezzel azért van egy súlyos probléma. Nevezetesen az, hogy nekünk nem néhány pontot kell ám eltranszformálni, hanem görbéket, felületeket vagy testeket, amelyek mind-mind végtelen sok pontból állnak. Tehát fő se merülhet az, hogy én egyenként fogom a pontokat transformálni, mert végtelen sokan vannak. Nem véletlenül használtunk egyenleteket alakzatok definiálására, és azt mondtuk, hogy azoknak az egyenleteknek a gyökei majd meghatározzák az alakzatot. Amely egyenletekhez nekem akkor most egy program osztály lett rendelve, ami képes arra, hogy eldöntse, hogy a tetszeges pontról, hogy az hozzátartozik-e, vagy képes arra, hogy akkor ez az alakzathoz megfelelő számú pontot lejátszik. Most, hogy ezt az alakzatot én egy tetszőleges függvénnyel eltranszformálom, akkor az egyenlet, amit idáig kinkeservel létrehoztam a alakzat leírásnál, meg az a reprezentáció, amit használok, például a kontrollpontokat, vagy egy kör esetén középpont sugár, az R. Legegyszerűbb példa, a kör. És akkor egy nagyon egyszerű transformáció, X irányba skálázunk kétszeresére, Y irányba ne bántsuk a kört. Mi lesz belőle? Hát tudjuk, hogy ellipszis lesz, de most nem ez a lényeg az, hogy nem kör. Tehát amíg a körhöz a középpont sugár elég volt, ez reprezentálta a kör. Meg az a függvény, ami eldönti, hogy egy pont hozzátartozik-e a körhöz vagy sem, mi szépen leimplementáltuk, ezek mind ennek az után. Érvénytelenné válnak azután, hogy én egy nagyon egyszerű transformációt erre megcsinálom. Ugye ez nem működik, ezért korlátoznunk kell több tekintetben is magunkat. Nem engedünk meg akármit transformálni, ugye csak szakaszokat, meg háromszögeket engedünk meg transformálni, épp ezért fogod el csak szakaszokat és háromszögeket, semmi másnak, mert persze a transformáció. És ez elegendő is, mert egy görbét tetszőleges pontossággal lehet közelíteni kis szakaszok sorozatával, egy felületet pedig háromszögeknek a összességével. és nem engedünk meg akármilyen transformációt, csak olyan transformációt, ami szakasz-szakaszban áruszkodásban képez meg. Tehát ami ezt az invariáciát teljesíti. Ugye ez nagyon fontos, hogy ezt nem tudnánk, akkor megenni a fene az egészet, és akkor összecsomagolnánk, nem érdemes számítógépes grafikával foglalkozni. De ha garantálni tudjuk, hogy a transformáció szakasz-szakaszban visz át, akkor hogy transformálunk egy szakaszt? Egyik végpontját transformáljuk, másik végpontját transformáljuk, és biztosak lehetünk benne, hogy az eredményi szakasz lesz, ugyanaz a program, ugyanaz a tudás, amit szakaszra egyszer kitenyésztettük, erre is. Ezt nem tudnánk garantálni, akkor úgy kéne transformálni a szakaszt, hogy a vég megszámlálhatatlanul végtelen sok pontját külön kívánni. Nyilván nem. Ugye a szakasz egyenesen van, tehát igazából úgy is fogalmazhatnék, hogy akkor olyan transformációkat engedünk meg, ami egyenesből egyenes csinál, sípolt, sípba visszállt. Melyek ezek? Ez az alapkérdés. Melyek azok a transformációk, hogy megteszik nekünk azt a szívességet, hogy nem rontják el az egyenest, hogy nem rontják el az egyenest. Egy könnyű válasz könnyen adható. Ugye azok a transformációk, amelyek ezt az XY koordinátát lineárisan módosítják, tehát az X vesző az eredeti XY-nak lineáris függvénye, tehát valami számszor X, meg másik számszor, nyilván az XY-tól független számtól, Y meg még egy konstans is hozzáadható, az Y vesző is ugyanígy előállítható, ezek egyenest egyenesbe képeznek le. Az ilyen transformációkat úgy hívják, hogy affin transformáció, és nem csak, hogy egyenest egyenesbe képeznek le, hanem párhuzamos egyeneseket és párhuzamos egyenesekbe képeznek le, tehát a párhuzamos megtartják. Ezt most nem fogom bebizonyítani két ok miatt, egyrészt majd be fogunk bizonyítani a sokkal általánosabb feltételek mellett is, másrészt pedig mindenféle bizonyítás nélkül is azért ez látszik. Miért? Az egyenesnek vannak egyenletei. Ezek között van lineáris egyenletes. Meg van nem lineáris is, ugye láttuk azt, hogy egy implicit egyenletet nézetre emelek, attól az még ugyanazt a pont halmazta az újosokra. De van lineáris egyenletes. Megfordítva. Aminek lineáris egyenlete van, az egy egyenes. Oké. Most, hogyha veszek egy lineáris egyenletet, meg egy lineáris függvényt transformációra. És a kettőt összeházasítom, akkor abból csak lineáris dolog kerekedhet ki. A lineáris anyának, lineáris apának, lineáris gyereke születik. Nem született más. És aminek meg van lineáris egyenlete, az egyenes. Jó? Nem egy formális definíció, de egyébként, vagy egy formális bizonyítás, de a formális bizonyítás is és ugyanezt a mondatot. Ugye az is látszik, hogy ez a lineáris függvény nem képes ilyesmire, tehát amikor is két párhuzamos egyenes tekintünk, és eltranszformáljuk őket, ugye abból két egyenes keletkezik, de olyan szituáció nem állhat elő, amikor a két transformált egyenes metszi egymást. Ugye miért nem? Mert hát ugye ez egy lineáris kifejezés, de a párhuzamosok euklidészi síkon nem metszik egymást, egy ilyen lineáris kifejezés garantáltan nem képes arra, hogy itt az x-re beírom, hogy semmi, itt az y-re beírom, hogy semmi, és az x-vesző, y-vesző meg azt vesz, hogy három meg ugye egy pont, két koordinátája. De fordítva is, tehát ugye egy lineáris függvénynek az inverze is lineáris, tehát ennek van x vesző, y-vesző koordinát, tegyünk 3-5, beírom ide, hogy 3-5, akkor ez garantáltan nem képes azt csinálni, hogy akkor a transformált pont pedig a semmi meg a semmi. Ugye ilyen nincs. Tehát két párhuzamos egyenes transformáció nem lehet megszűni ezzel. Pedig, hogyha csak azt a követelményt tartom szem előtt, hogy melyek azok a transformációk, amik egyenest egyenesben visznek, ezt a párhuzamosságtartást nem erőltetem, akkor ebbe ez is belefér, mert hogy ez az egyenes ebbe megy át, ez az egyenes pedig ebbe megy át, ez teljesíti azt az elvárást. Kell nekem ilyen transformáció? Kell olyan transformáció, ami egyenest egyenesbe visszaállt és a párhuzamosságot fölrúgja? Vagy pedig ez matematikusoknak, hogyha nincs olyan dolgok, akkor ezzel szöszkötölhetnek hónapokon keresztül, de praktikus haszna az egésznek is, mert mi nem találkozunk ilyennel. Az a helyzet, hogy de az életünk minden pillanatában, sőt, amikor álmodunk, akkor is ezzel a szituációval találkozunk, ezt úgy hívják, hogy perspektív. Hősök tere, csempék. Sem számoltam meg, de durván 10 csempe van ezen két egyenes között. Itt is 10 csempe, itt is 10 csempe. Ezek párhuzamosak, mert a távolságuk ugye ugyanaz. Ránézek és látom, hogy látom, hogy bizony összetartanak, és a horizonton még szépen el is megszületik. A perspektíva az pontosan ezt csinálja. Két párhuzamos egyenesből metszó egyenes csinálja. Tehát igenis, nekem erre szükségem van. Kell keresni, meg kell keresni azokat a transformációkat, és azokat a transformációkat kell használni, amelyek erre is képesek, mert tovább is egyenest egyenesbe kell átvenni, mert különben nem tudom a transformációt végrehajtani egy alakzatra, ami végtelen sokonyban áll, csak úgy, hogy csak szakasz, egyik pont, másik pont összekötjük az eredmény. De ezt is tudjuk. Hát melyek azok a transformációk? Ez nem, az látszik. De hogyha elgondolkozunk, hogy melyek lehetnek ezek a transformációk, akkor gyorsan rájövünk, hogy igazából nem a linearitással van a legnagyobb baj. A legnagyobb baj azzal van, hogy az euklidészi síkon a párhuzamosok nem tetszik egymást. Ugyanis gondolhatok ide akár egy nem lineáris függvényt is, egy nem lineáris függvény sem képes arra, hogy beírjuk, hogy semmi, mert ugye ez a két egyenes nem becélyes, beírjuk a XY változóban semmi, és akkor a nem lineáris függvény meg előállít egy konkrétumot. Ha semmiből a függvény nem tud valamit előállítani, a jó Istent, hogy semmiből teremteni senki más. De visszafelé sem olyan triviális, ugye van egy konkrét pontom, és akkor a függvénynek meg azt kell mondani, hogy a semmi. A probléma az emberi geometriában. A probléma azzal van, hogy hát vannak olyan egyenesek a euklidészi geometriában, a párhuzamosok, akiknek nincs metszéspontja. Hát ezt meg akarnám oldani, és persze, hogy meg akarom, akkor az euklidészi geometriát kell kidobni, és helyette egy más geometriát, a projektív geometriát előszedni. Tegyük meg. Ugye a geometriák axiómákra építenek, megint felsoroltam három axiómát a euklidészi geometriából. Két pont meghatároz egy egyenest, egy egyenesnek van legalább két pontja, és a híres párhuzamossági axióm, hogyha van egy egyenesen, meg azon kívül egy másik pontom, akkor a másik ponton egyetlen olyan egyenes húzható, ami az eredeti egyenes nem megy. Ez a párhuzamos. Ez nekem nem jó. Úgyhogy megváltoztatom az axiómákat, úgyhogy ha megváltoztatom az axiómát, akkor egy egész más világhoz jutok, más geometriához jutok. Azzal, hogy megváltoztatom az axiómákat, lényegében az összes olyan tételt érvénytelenítem, amelyeknek a bizonyítása a megváltoztatott axiómákra épült valamit. Szeretném, hogy ne legyenek párhuzamosak. Szeretném, hogy mindenki metsze egymást. Nyilván, akiket ideig párhuzamosnak gondoltam, azok a végtelenbe fogják metszeni egymást. Tehát ezt úgy is el lehet képzelni, hogy az euklidészi síkot vagy a teret kiterjesztjük, és beemeljük azokat a pontokat, akik a végtelenben volnának. És ők lesznek majd a párhuzamosok metszési. Ezeket ideális pontoknak fogjuk elni. De még egyelőre az axiómáknak. Rékítsük föl, változtassuk az axiómákat, hát azt tartsuk meg, hogy két pont meghatározza egy egyenesnek van legalább két pontja. De ezen bonyolult párhuzamossági axióma helyett mondjuk azt, két egyenes mindig egy pont, két különböző egyenes, nyilván mindig ugyanakkor, mindig egy pontban tetszik egymást. És ez egy új világ. A régi világ az összes tételével együtt szemléttobra van. Új világ, fölkerül. Nézzük. Itt van egyelőre az euklidészi sík egyenesekkel, bencéspontokkal. Szeretnénk azt, hogy innentől mindenkinek legyen, a párhuzamosoknak is meccéspontja. Tehát ehhez új pontokat kell az euklidészi síkpontjaihoz hozzávenni. Mégpedig ehhez, meg ehhez az egyeneshez ugyanazt a pontot, hogy ők közösen birtokoljanak egy pontot, tehát meccék egymást. Minden egyeneshez hozzáadok egy darab új pontot úgy, hogy két egyenes akkor is csak akkor kapja meg ugyanazt a pontot, hogyha ő párhuzamos. Ugye az látszik, hogy a zöld pont és a piros pont, tehát ezen párhuzamos egyenesekhez tartozó zöld pont, és egy másik irányú párhuzamos egyeneshez tartozó piros pont, ez nem lehet ugyanaz. Mert hogyha ez is zöld pont volna, ez ugyanaz lenne, mint a másik, akkor ez az egyenes, meg az ez az egyenes, vetszeni egymást a két pontban, a zöld pontban is, de két egyenes pedig pontosan egy pontban metszi egymást, az nem lehet, hogy két pontban metszi egymást. Tehát a zöld és a piros kívülhoz. Mit jelent ez? Hány végtelen van? A végtelen sok meg. Abba az irányba emek végtelenbe, akkor megkapom a zöld pontot, ebbe az irányba megyek el végtelenbe, megkapom a piros pontot. Tapa, meg egy lila pontot, meg sokkal. Jó? Minden irányba más végtelen. Na de, ha ebbe az irányba megyek, akkor megkapom ennek a két párhuzamosnak a meccéspontját. Ha ebbe az irányba megyek, akkor még ugyanaz a párhuzamos, ugyanaz az öt ponthoz jutok. Tehát az az irány, meg az irány az különböző, de ez a két irány ugyanaz. Kimegyek az ajtón, elmegyek a végtelenbe, megsimogatom az öt ponton buksi fejét, átlépek rajta, tovább gyalogolok, visszajövök előbb-utóbb a másikra. Az egyenesen olyan, mint egy kör. Ugye körbe járható. Ennek súlyos következményei lesznek. Topológia harmadik kör. Jó, hát még ugye azt hozzáteszünk, mivel két egyenes, két pont mindig meghatároz egy egyenest, még fölveszünk egy plusz egyenest a projektív síkon, ami az ideális pontokat tartalmaz. Ha megvannak az axiomák, matematikus lennék, akkor innen lehetne tovább építeni a dolgot. Nem így fogunk eljárni persze, de egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, a tipikus hiba. Ugye azzal, hogy megváltoztattam az axiomákat, lerombolom az euklidészi geometriát. Ugye, azzal a gondolatmenettel, amikor az euklidészi geometriát kiegészítettük az végtelenben levő ideális pontokkal, és előjöttek ezek a dolgok. Az a hamis illúzió támadhat, hogy jó, a projektív sík az ugyanolyan, mint az euklidészi sík, csak még van egy pár plusz pont, ugye végtelen sok ideális pont. Tehát azok a tételek, amit az euklidészi geometriában kitaláltunk, azok a módszerek, azok ugyanúgy használhatók, csak egy még figyelembe kell venni az ideális pontot. Nem igaz. Leromboltam, áthúztam ezt az axiomát. Ezek után nem maradnak érvényben azok a azok a módszerek, dolgok, amik elvenítünk. Például távolságsíkon. Nem lehet távolságot definiálni a projektív síkon. Távolság arányokról lehet beszélni, de távolságot nem. Miért nem? Mert ott a végtelen is része a vizsgálatunknak. Tehát a végtelenhez képest egy távolságunk végtelen volna, a végtelennek nem számít. Végtelen nem lehet számnak tekinteni, nem lehet a aritmetikai szabályokat a végtelenre úgy kiterjeszteni, hogy például az összeadáson szükszik. Mi nem tételeket tudunk gyártani, ugye mi nem is geometriával akarunk foglalkozni, hanem a számítógépet akarjuk addig rugdalni, amit helyettünk geometrián csinál. Ezért, hogy a vektor algebránál is láttuk, nagyon gyorsan le kell fordítani az axiómákat, ezt az eredeti modellt számokra, algebrai dolgokra, és onnantól, amit az algebrával ki tudunk gyűrni, az érvényes, amit nem tudunk kigyűrni, az lehet, hogy azért nem sikerült, mert buták voltunk, vagy pedig azért nem. Meg kell feleltetni tehát akkor a projektív sík pontjait számoknak. A Descartes koordináta az euklidészi geometriára nagyon jól működött, de innentől nem használhatjuk tovább. Nem használhatjuk tovább azért, mert ugye a számpárok, DK-t koordinátor párok és az euklidészi sík pontja, hogy ezek egy-egy kapcsolatban vannak, hogy egy mérleg két serpenyőjébe helyezzük őket, akkor az a mérleg szépen egyensúlyban van. Most akkor megjelentek az ideális pontok, az egyik oldalon a mérleg leesett. Tehát ki kell találni valami újat a Descartes koordináták helyett, ami alkalmas arra, hogy az euklidészi síkpontjait, illetve affinpontokat is számszerűsítsük, meg ezeket az új végtelenben levő ideális pontokat is. De ezek lesznek a homogén koordináták, és hát csak azért, hogy elizgulják halára magukat, hogy azok pontosan micsodák, gyorsan elmondok három nagyon egyszerű konstrukciót rá, ugyanazt jelenti csak három szempont. Első. Nézzük először az euklidészi sík pontjainak számszerűsítését homogén koordinátákkal. Hát az euklidészi sík pontjait XY DK koordinátákkal lehet számszerűsíteni. Ahhoz adjuk hozzá egy egyest. Miért csak? És utána még jogon van, hogy akkor egy szám hármas fog azonosítani egy pontot a két dimenzióban, még jogon van ezt a szám hármast megszorozni egy skalárral, úgyhogy mind a három számot ugyanazon a skalárral, amely a skalár megújja. Bármivel, tízzel, mindig bármivel, az attól még ugyanazt a pontot azonosítja. Tehát ez egy homogén koordináta hármas lesz, a jelentése az első két helyen a Descartes koordináták alahányszorosa áll, a harmadik helyen pedig azt tüntetem, hogy az hányszoros. Úgyhogy azért nem lehet nullán megengedni, mert akkor ugye ez az arány elveszik az egész. És akkor ezt a három számot, ugye az XRH, meg YRH, meg H-t tekintjük a pontékát. Ez az első konstrukció. Mellesleg, hogyha van egy szám hármasunk, homogén koordináta hármasunk, és azt mondja valaki, hogy 1 millió forintot tett, akkor hogyan találom meg? Hát a legegyszerűbb, hogy visszaváltjuk Descartes koordinátává, mert abban legalább jól tudok tájékozódni. Hát XA, YA, hát hogy lehet visszaváltani Descartes koordinátákra? Az első két helyen a Descartes koordináták valahányszorosa áll, és itt van megadva, hogy hányszorosa. Tehát a H-val elosztom az első kettőt, akkor nem találok. Második konstrukció. Az első, vegyünk fel egy Descartes koordináta rendszert a euklidészi sík pontjainak számszerűsítésére. Az 1 0 pontra elhelyezünk x-hású, a 0-1 pontra elhelyezünk y-hású, az origóban elhelyezünk a vevésújt, és akkor a x-h, y-h és a szétosztott teljes tömeg, a h jelenti a tömegközéppont 3 homogén koordinátát. Ugye alkalmazzuk a súlypont kiszámításának a képletét, a helyvektor 1-0, szorozva az odapakolt súlyjal xh, másik helyvektor 0-1, szorozva az odapakolt súlyjal yh, harmadik helyvektor 0-0, szorozva a vevével az odapakolt súlyjal, osztva az ösztömeggel, hát most nem lesz egy az ösztömeg, mint a görbéknél, tehát nem úszom meg az ösztömeggel való osztást, de ez kiesik, de a x az x koordináta az xh per h lesz, az y koordináta pedig y h lesz. Ugyanaz, csak ennek van egy geometriai jelentése. Na hát, így folytatjuk, köszönöm.